Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból a mai műsorunkat indítsuk Gyökösi Endre, a pasztorálpszichológia itteni megalapítója, Isten öreg bojtárjának szavaival, gondolatával idézzük. Semmi sem számít, csak a szeretet. És bizony, igencsak érdemes az elhangzott mondaton mélyen, mélyebben elgondolkodni. Témánk, és még egyszer a pasztorálpszichológiáról. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus egyetemi tanárt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjét. Jó napot kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, vagy jó estét, szia!
Szeretném, hogyha már most a műsorunk első perceiben tisztáznánk azt, hogy miért is kell erről a témáról még az összhangban beszélni, és jó lenne, hogyha a felvezetőnkhöz, az idézetünkhöz is hozzászólnál, és persze Gyökösiről is.
Hogy miért kell? Hát nem is tudom, Tibor, azért, mert te állandóan meghívsz engem, és mielőtt még egyszer meghívnál ebben a témában, szerintem kijelenthetjük, hogy most már lassan elég, és szerintem nem kell, vagy hát, hogy ebben a formában nem fogjuk folytatni, de én nyitott vagyok ebben a témában, és nem csak ebben a témában válaszolni, meg megszólítható vagyok. Na de Gyökösi, hát ebben a doméniumban egy nagy név, aki tulajdonképpen lelkész, író, két doktori címmel rendelkező tudós, bölcsész és pszichopedagógia területeken szerzett doktori címet, és nekem nagyon tetszett az a mondása, hogy nincs nyugdíjas lelkész, tehát hogy élete végéig szolgál a lelkész, hogyha tényleg hivatásának éli meg, és ő is élete végéig így tevékenykedett, lelkész továbbképzők, az ő nevéhez köthetőek, kiadványok, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok értékes és szép dolog. És hát amit mondott arról, hogy semmit sem számít, csak a szeretet, én dadogni tudok, tehát hogy nem gondolom, hogy erről lehet érdemben beszélni, hogyha ilyet hallok, persze bekapcsol a pszichológus agyam, és ilyeneken gondolkodom, hogy vajon hogy lehet jól szeretni, lehet-e jól szeretni, mi az összefüggés az önszeretet a mások szeretete között, hogy lesz a szeretetből cselekedet, és nem csak hangzatos szavak. Hát engem mindig ez irányba, vagy gyakran ez irányba visznek az ilyen jellegű kijelentések, nagy szavak.
Kedves Kinga, tekintettel azokra a hallgatókra, akik a múltkor nem tudták meghallgatni az összhangot, javasoljuk, hogy pár mondatban próbáljuk meg emlékeztetőként összefoglalni az elhangzott beszélgetésünk lényegét.
Hát nem ígérem, hogy pontos lesz, azt fogom mondani, amire emlékszem. olyasmiről beszéltünk, hogy a pásztorán pszichológia és pszichológia kapcsolata, a pszichoanalízis, a humanisztikus pszichológia és az összes többi ágazat kapcsolata a pásztorál pszichológia rejtelmeivel. Nem tudtam erről túl sokat, de talán ízelítőt mondtam erről. Isten fogalomról, istenképről, Isten reprezentációkról beszéltünk még, és hangsúlyoztam, hogy ezek olyan dolgok, amelyek egy élet során folyamatosan változnak, tehát hogy ne várjuk el sem magunktól, sem mástól, hogy ezek konstans képek, reprezentációk, fogalmak legyenek, maradjanak. A hit és spiritualitás fejlődést vizsgáló modellekről is beszéltünk, arról, hogy az értelmesség, az érzelmi intelligencia, mondhatnám így, az erkölcsi fejlettségünk, és ezek, és folytathatnám akár a sort, ezek kapcsolata hogyan befolyásolja, és egyértelműen befolyásolja a spirituális fejlődést, tehát hogy nem beszélhetünk önmagában spirituális fejlődésről, hanem ezek együttesében érdemes gondolkodni ebben. Beszéltünk a konfliktusokról, bár egy kicsit kilógott a sorból, mégis mivel a könyv egyik nagyon fontos témája, tehát a pásztorál pszichológia könyv egyik nagyon fontos témája, beszéltünk erről is, hát végülis kiderült, hogy van intrapersonális, tehát személyen belüli, személy közötti, személyek közötti konfliktusok, egyének, egyén, csoportok, csoportok közötti konfliktusok, és hogy általában olyan ügyek ezek, amelyektől tartanánk, félnénk, távol tartanánk, mert hogy elvileg senki sem szereti a konfliktusokat, miközben itt felmerült, hogy a konfliktus ambivalens értékeléséről is szó lehet, hát hogy nincs úgy, hogy úgy éljünk, hogy ne legyen konfliktus, a konfliktusban van, benne van az újrakezdés lehetősége, egy új kezdet lehetősége is van a konfliktusokban, tehát hogy érdemes ezekhez úgy is viszonyulni, hogy bár kellemetlen, nagyon sokszor kellemetlen, és nem jó dolgok, de mégis valamit lenulláznak, vagy valami, tehát hogy ahhoz képest valami újat lehet teremteni, vagy valamilyen új sávba lehet beállni. Tehát azt hiszem, hogy nagyjából ennyi volt, de ha valamit kihagytam, nyugodtan told be, mondjad.
Köszönjük az emlékeztetőt és a kiegészítést is. Kinga, a múltkori beszélgetésünkben már elmondtuk azt, hogy kik a pasztorál pszichológusok. Térjünk ki most arra is, hogy konkrétan mikor, hol és kiknek segítenek, segíthetnek az említett szakemberek.
Bárkinek, akik segítséget kérnek. Hát itt felmerül a segítségkérés jelensége, ami nem egyértelmű. Tehát, hogy a krízisben vagy nehézségben lévő ember nem mindig tud segítséget kérni, mihelyt segítséget kér, és meg tudja fogalmazni a nehézségét. Úgy gondolom, hogy egy pásztorál pszichológus, egy képzett pásztorál pszichológus nagyon is alkalmas a támogatásra, követésre.
Milyen előzetes szakmai háttere lehet egy pásztorál pszichológusnak?
Hát én a romániai fejleményekről beszélek, mindenképpen segítő szakmájú egyén, tehát szociális munkás, pszichológus, gyógypedagógus, lelkész, tanár, és ezt az alapképzést általában kiegészítik egy magiszteri fokozattal, ami a pásztorán pszichológia magiszteri fokozata. Romániában többnyire így történik, tehát még én nem tudok arról, lehet, hogy van olyan pásztorán pszichológiai képzés, ami egyetemi képzés és alapképzés lenne, tehát hogy nem tudok ilyenről, tehát hogy magiszteri képzésről tudok, alapképzésről, egyetemi alapképzésről nem.
Milyen módon segíthet a vallásos vagy a spirituális hozzáállás az érzelmi és a lelki kiegyensúlyozottság elérésében?
Hát mindenképpen hozzájárul, és mindenképpen segít, ez nem is kérdés, de amit hangsúlyoznék, hogy abszolút nem okokozati összefüggésekről van szó. Tehát attól, hogy van egy egyének egy spirituális affinitása, érzékenysége, ez még nem azt jelenti, hogy érzelmileg, lelkileg kiegyensúlyozott. Sőt, van úgy, hogy a spirituális bökkenőink, mert hogy ilyen is van, amikor meg kell emésztenünk, bizony nem kell, de hogy emésztésre várnak bizonyos kérdések, nagy kérdések és ügyeink, ezek általában érzelmileg is próbára tesznek, és akár kiegyensúlyozatlanná tesznek, de hát ez így van jól. Tehát, hogy az, hogy valakinek spirituális affinitása van, szerintem nem azért van, hogy lelkileg kiegyensúlyozott legyen. Tehát ez nem egy életbiztosítás, hogy most azért csinálom ezt, hogy mit tudom én, hanem ez így történik. Tehát a spirituális, az egészséges spirituális fejlődéssel, ez egy külön kérdés lenne, hogy mi az, fejlődéssel persze jár egyfajta stabil, lelki stabilitás, de ugyanannyira mondom, hogy kiegyensúlyozatlanság is eljel közzel időnként.
Nem ártana arról is beszélni, hogy érdekel, hogy mit gondolsz, mi a pasztorál pszichológus szerepe a lelki támogatásban?
Hát mindenképpen vezet, irányít, támogat, legfontosabb szerintem, hogy jelen van, hogy ott van, hogy a mostban tud lenni. Minden segítő szakember számára szerintem nagyon fontos felkiáltójel, hogy érezze a kompetencia határait, a kompetenciájának határait, hogy ő valójában tanácsadó vagy terapeuta, milyen képesítése van, hogy olyan, mondom idézőjelben, rendeléseket vállaljon fel, amit véghez is tud hajtani, illetve hogyha kiderül, hogy nem tud, akkor tudjon delegálni, tudjon kollégához küldeni. Tehát, hogy semmiképp se fusson olyan utcákba, ami számára sötét, és amiben nem tud tájékozódni. Tehát, hogy mindenki csak annyiban menjen, és támogasson, és segítsen, mint amennyire kompetens és képes.
A vallásos vagy a spirituális hozzáállás, az érzelmi és a lelki kiegyensúlyozottság elérése, a lelki támogatás. Kinga, miért lesz valaki pszichológus, és az elmondottakat egy pszichológus miként, hogy tudja megközelíteni, hogy boldogul? Nem sok ez a felsorolás, ezek a gondolatok, ezek a tények, ezekben való segítség nem túl sok egy pszichológusnak?
Mi lenne sok?
Tehát ez nagyon megoszlik, az, hogy spirituális hozzáállás, vallásos hozzáállás, érzelmi és lelki kiegyensúlyozottság, lelki támogatás. Hogy közelít egy pszichológus egy egyénhez?
Két dolog futkos a fejemben. Az egyik az, hogy nem minden pszichológus lelkivezető, nem minden pszichológus tanácsadó vagy terapeuta. Tehát, hogy a pszichológiának különböző ágazatai vannak, és ezért is mondom, hogy mindenki annyira fusson bele, mint amennyire a kompetenciája engedi, hogy mennyire sok egy pszichológusnak, vagy mennyire kevés, nem tudom. Azt tudom, hogy nekünk is állandóan résen kell lenni magunkkal kapcsolatban. Erről szólnak a szupervíziók, az intervíziók, a mindennapjaink is erről szólnak, hogy szimatoljuk, hogy mi az, amit tudunk vinni, mi az, amit nem tudunk vinni, és nem vagyunk mindenhatóak, nem vagyunk omnipotensek, ezt kár lenne hinni, nekünk is segítséget kell kérni rendszeresen, különben ezt nem lehet csinálni, és igen, egy idő után sok lehet.
Hol van a határ a pszichológus és a pszichiáter között? Egy pszichológus esetében mikor jön el az a pillanat, amikor azt mondja, hogy ez most már engem meghalad, tovább kell küldenem ezt a beteget, a szakorvoshoz, ugyanúgy, mint például, ahogy a családorvos is teszi, hogy családorvos azt mondja, hogy itt most én meg kell álljak, mert ezt a beteget el kell küldnem a belgyógyászhoz, a sebészhez, a kardiológushoz, az urológushoz. Hol van a határ a pszichológus, a szupervizor esetében is akár?
A szupervizor az egy más teltészta, hanem tehát egy nagyon fontos dolgot kérdezzel most, hogy mennyiben dolgozik együtt a pszichológus és a pszichiáter. Erre egyértelműen az a válaszom, hogy olyan jó lenne, ha csapatot alkotnának, és nem csak akkor küldené pszichiáterhez, hogyha ég a ház, hogyha súlyos rendellenesség van, hogyha betegség van, hogyha dekompenzálódott, hogyha gyógyszeres támogatás kell, hanem egyáltalán lecsekkoltatni, egy másik véleményt is igénybe venni, szerintem nagyon fontos lenne ezt gyakorlattá tenni, de hogy egyáltalán az orvos és pszichológus szakma nagyon jó lenne, hogyha kommunikálna, tehát hogy nem csak a pszichiáter és a pszichológus, hanem az orvos szakma és a pszichológusok, pszichoterapeuták, tehát itt van a pszichoszomatikus rendellenességek, betegségek nagy fejezete, amikor például az orvosnál, a házi orvosnál, vagy a szakorvosnál elfogynak a keresési lehetőségek, mert akár, és még jó esetben, vagy a betegség, az úgynevezett betegség kezdetén tünetek vannak, de igazi megbetegedés nincs, de tünetek vannak, aminek nincs igazi. Értsd jól, nincsenek ennek kézzel fogható, labor eredményekben például megmutatkozó leletei, vagy szervi elváltozások nincsenek, de vannak tünetek, tehát attól még fáj a feje, émelyek, nem tud felkelni, szédül, és a többi. És olyan jó lenne, hogy az orvos fejében is felgyulladna a lámpa, hogy ez elképzelhető, hogy lelki eredetű, és hogy pszichológushoz kellene küldeni, pszichoterapeuta segítségét kellene igénybe venni. Tehát jó lenne, ismétlem, jó lenne, hogyha ez a két szakma kommunikálna, tehát az orvos és pszichológus szakma, hogyha egyik oldalról sem lennének neheztelések, tehát a pszichológus részéről sem, hogy most hogy küldjem pszichiáterhez, vagy orvosi kivizsgálásra, hát teljesen természetesen, hogyha pánikrohama van X-nek, akkor indulja ki abból, hogy ennek lehet valami szervi oka is. Az egyszerű, banális dolgoktól, hogy mágnézium hiánya, vagy kálcium hiánya, vagy mit tudom én, milyen lehet, és hogy ezt ki kell vizsgáltatni. És fontos lenne, igen, fontos lenne, hogy ezt gyakoroljuk és gyakorlattá tegyük, és a hétköznapjaink részévé váljon, hogy ez a kettő egy, tehát hogy nincs testünk és lelkünk, hanem testünk, lelkünk van, és ez a kettő együtt van.
Vagy hogy legalább jobban kommunikáljon.
Igen.
Konkrétan, hogy tud egy pasztorálpszichológus segíteni az embereknek a hitük és az érzelmi jólétük összehangolásában, összhangjában?
Nincsenek receptek. Tehát, hogy hogyan segít, attól függ, hogy miben kér segítséget, attól függ, hogy mennyire nyitott a segítségre, attól függ, hogy a pasztorálpszichológus hol tart, és miben, és hogyan tud segíteni. Ez sok tényezős történet. Szerintem már az is segítség, hogyha egymás jelenlétében, és itt most a jelen időre is értem, hogy részt tudnak venni egymás hallgatásában, vagy a párbeszédben, és egymást tényleg, és nagyon sokszor azért mondom egymást, mert hogy ez, igen, az van a közhiedelemben, hogy általában a pszichológus, pszichoterapeuta segít, és ő a segítő, és persze ez egyértelmű, így is van, és 80%-ban ez így is van, de a kliens is nagyon sokat segít, és nagyon sokat lehet tanulni a kliensektől. Tehát ezért mondom, hogy ez egy kölcsönös oda-vissza dolog, mikor azt mondom, hogy együtt gondolkodnak, vagy ez egy együttes kommunikáció. ez oda-vissza történik, tehát nem egy aszimmetrikus, én úgy gondolom, hogy ez nem egy aszimmetrikus kapcsolat, amikor a terapeuta vagy a pszichológus követ és segít, és a kliens elviseli és hagyja magát vezetni. Tehát legalább annyira érvényesülnek a visszahatások, és ez egy nagyon szép tánc, ez egy nagyon szép párbeszéd szakember és kliens között. Persze a célt nem tévesztjük soha szem elől, hogy a cél mindenképpen a kliens segítése.
És akkor miként, hogyan segít a hit a közösség és a kapcsolatok megerősítésében?
Megint azt mondom, hogy nem tudom, annak függvényében, hogy mennyire vagyunk bizalommal a közösséggel szemben, hogy mennyire hiszünk a kapcsolatokban, mennyire vannak kapcsolattartási stratégiáink, normáink, elképzeléseink. Tehát, hogy a hit erre rásegít, de hogy ott van az a tényező, amit amúgy meg kell lépni, tehát kapcsolatba kell valahogy lépni, a közösség tagjává kell válni, tehát nem elég, hogy van hitem, hogyha szociális képességeimet nem veszem elő, és nem, nagyon sokszor nem erőltetem magam, hogy a közösség tagja legyek. Tehát, hogy a hit nem elég ehhez, tehát, hogy nagyon sok minden kell, hogy egy közösségbe betagolódjam.
Kinga, milyen konkrét pasztorálpszichológiai módszerek alkalmazhatók a nehézségeink, a nehézségek leküzdésére?
Nincsenek specifikus pasztorálpszichológiai módszerek. Ezek a módszerek különböző területekről, irányzatokból beépülő egy sajátos egységet alkotó, egy sajátos konstellációt alkotó eszközök. És mindig az a sajátossága, hogy van egy plusz, ami a spiritualitásra vonatkozik, a hit dolgaira vonatkozik, de amúgy a módszerek, eszközök, azok a pszichológia módszerei és eszközei.
Nagyon érdekel a válaszod a következő kérdésedre, hogy hogyan lehet a pasztorálpszichológia segítségével támogatni az emberek személyes növekedését és fejlődését?
Türelemmel, jelenléttel, ottléttel, figyelemmel, őszintességgel, igazi törődéssel, gondoskodással. Ilyenek jutnak eszembe.
És mi az, hogy cél, mi az, hogy az élet célja, és hogyan segít akkor a hit megtalálni, amiről beszélünk, az életünk célját?
Annyira igen, mint amennyire nem. Tehát én úgy gondolom, hogy a hit inkább a célok elérésében segít. A célok elérésében mankó. A kitartásban egy nagyon jó szövetségesünk. Ebben mindenképpen segít a hitünk, hogy a hittünk életcélt jelent. Én úgy gondolom, most azért dadogok, hogy merjem-e mondani, vagy nem, de végül mondom, hogy én nem hiszem, hogy azért kell hinni, hogy üdvözüljünk. Én úgy gondolom, hogy azért kell hinni, hogy jó legyen az életünk. Tehát, hogy az élet nem arról szól, hogy szerintem és számomra, hogy a halálra készülünk. Az élet arról szól, hogy az életben maradásra készülünk, és életben lenni tartjuk magunkat. És nem állandóan ott, nem az lebeg előttünk, hogy ú, de milyen jó lesz meghalni és üdvözülni.
Pasztorálpszichológia, egyház és lelki gondozás. Az egyházi kereteken kívül milyen más munkalehetőségei vannak egy ilyen szakembernek, a pasztorálpszichológusoknak?
Bárhol dolgozhat. Szerintem bárhol dolgozhat. ha van egy alapképzettsége, pszichológus, szocmunkás, lelkész képzettsége van, bárhol dolgozhat, és ezt a plusz tudását, ezt a plusz sajátosságát, eszközét, megközelítését szerintem ott vetheti be, ahol szükség van erre, ahol nyitott fülek, nyitott szemek fogadják, de semmiképp sem képzelem ezt ilyen hittérítésesen, meggyőzéssel való kieszközöléssel, tehát hogy nem gondolom, hogy bárkire is rá kell erőltetni a hitkérdéseket. Tehát, hogy vagy megérkezünk oda, vagy nyitottak leszünk erre, tehát, hogy ezt agresszív beavatkozásokkal és ilyen nyomulásos ügyekkel nem lehet, nem érdemes, és egyenesen szerintem nem szabad. Nem szabad így eljárni. Ott lehet alkalmazni, ahol erre terep van, erre fogékonyság van, erre lehetőség van. És ezt mindig a kliens kéne hozza, vagy szerintem, vagy nálam mindig a kliens hozza, hogy van neki egy ilyen affinitása, van neki pluszba ez a fajta érdeklődése, ez a fajta érzékenysége, mondhatnám így is, amit szeretne beemelni, használni a terápiás folyamatba. És hogyha nekem erre van ingerenciám és affinitásom, akkor azt mondom, hogy csodálatos, nagyon jó, haladjunk ezen az úton így együtt, és hogyha meg nincs, és van olyan pszichológus, terapeuta, akinek erre nincs nyitottsága, mondhatja azt, hogy sajnálom, én ebben nem tudok segítségére, vagy segítségedre lenni, de nem gondolom, hogy az kevésbé tud segíteni, az a szakember.
Percekkel ezelőtt beszéltünk arról, hogy milyen a kapcsolat a pszichológus és a pszichiáter között. Ezt a kérdést egy kicsit átgondolva, milyen szakmai segítő csoporttal kellene együttműködnie egy pásztorál pszichológusnak?
Hát mindenképpen segítőkkel, mindenképpen a doméniumban dolgozókkal. Nagyon fontos lenne az általam is említett tímmunka, tehát hogy együtt gondolkodni pszichológusnak, pszichiáterrel, szocmunkással, pedagógussal. Fantasztikus dolog lenne, hogyha ez nem csak elmélet, hanem gyakorlat is lenne a hétköznapjainkban. Találkozási lehetőség a szakmai csoportosulások, workshopok, konferenciák, amiket látogatni szoktunk meg, igénybe is szoktunk venni. Hogyha tovább folytatom a sort, az intervízió, a szupervízió rettentesen fontos, tehát hogy ez is arról szól, hogy csoporttal, csoportulásokkal tartjuk a kapcsolatot. Az intervízió azt jelenti, hogy akár kollégákkal leülünk, és megbeszélünk eseteket, nem személyeket, hanem eseteket, amelyek segíthetnek, tovább lendíthetnek elakadásokon, nehézségeken, kérdéseken, és nagyon fontos lenne, hogy minden segítő pszichológus, pásztorán pszichológus ne magányos farkasként működjön, ne higgy el, hogy ez egy nagyon magányos szakma, mert közben az, hanem keresse a kapcsolódási lehetőségeket, keresse az együttműködési lehetőségeket kollégákkal, csoportokkal, közösségekkel.
Pásztorál pszichológia nálunk. Mi a helyzet ezen a téren itthon?
Itthon szerintem, bár a képzésben úgy 20 éve benne van, a gyakorlatban gyerekcipőben jár. Én ezt látom, hogy úgy nem hoz túl sok pluszot intézmények konyháira, vagy nem ájulnak el attól, hogy hűha, a másik pásztorán pszichológus. Lehet, hogy a pásztorál pszichológusok hangja sem elég erős, nem érvényesítik eléggé magukat, az elképzeléseiket. talán ez egy ilyen oda-vissza. Tehát, hogy a rendszer sem erősíti, meg a pásztorán pszichológusok sem érvényesítik eléggé magukat és a hangjukat.
Ugyanakkor mi a helyzet Európa más országaiban?
Hát Magyarországon jobb helyzetben vannak, több képzés szól erről. Németországban fantasztikus lehetőségek vannak, képzési, továbbképződési lehetőségek. Hollandiában ugyanúgy ezeket ismerem közelebbről. Tehát, hogy vannak, és mondom, itt is van, elindult, benne van a levegőbe, de hogy még nem indultak be rendesen a motorok, tehát hogy még kell valami, hogy ez rendesen benne legyen a közhangulatban, közgondolkodásban.
Apropó, hogy elinduljon, vajon a társadalmunk kihasználja-e eléggé a pasztorál pszichológia szakszerű segítségnyújtását?
Ki a társadalom?
Ezen is érdemes lenne elgondolkodni, de kellőképpen ki van-e használva ez a terület, mint egy létező szakterület, és vajon hogy közelítik meg, ahogy mondtad, a kliensek ezt a területet, és mit szól ehhez maga a társadalom, amiben élünk, amiben itt élünk?
Igen, a társadalom az a kliens, aki megérkezik a rendelőnkbe, hogy kihasználja-e, annak függvényében használja vagy nem használja, hogy ez a labda fel van-e dobva vagy nem, vagy érzi-e, érti-e, hogy ez az a közeg és az a lehetőség, amiben lehet használni ezt a fajta hangot is. Lehetne használni, még jobban lehetne használni, úgy gondolom, és nekünk is sokkal többet vagy hangosabban lehetne erről beszélni, hogy ez egy plusz lehetőség, tehát hogy a hit kérdése, tehát hogy a hit kérdéseket nem csak lelkésszel lehet beszélni, tehát nem csak ő lehet ebben támasz. Lehet, hogy az a pszichológus, akit felkeresett X, lehet, hogy pásztorál pszichológus, és hitkérdésekben is jártas. Tehát, hogy szabad ezeket megkérdezni, szabad ezeket felvetni. Én meg úgy gondolom, hogy egy hívő ember nem tud, hogyha pszichológus segítségét kéri, nem tud ezekről nem beszélni, hogyha ezt az ügyét hitelesen, mélyen éli meg. Tehát, hogy ezekről az ügyeinkről nem lehet csak egy dimenzióban megbeszélni, megtárgyalni a lelkésszel és a templomban. Hogyha igazi hívő ember vagyok, ez az ügye mindenhol ott van, mindenemben ott van, pszichológusnál is ott van. Tehát, hogy akkor nincs miért ezt rejtegetni.
Hol lehet pásztorál pszichológusi képzettségre szert tenni, és ez mennyi időbe terül?
Hát egyértelműen, tehát a Bábesbolyi Tudományegyetem református vallástanári karán van egy ilyen magiszteri szak, egy 2 éves magiszteri szak. Azt hiszem az első beszélgetésünkkor említettem, hogy igazából itt kezdtem én is az ezzel való, a témában való alaposabb elmélyülést, és ebből is származik, ezekből a tapasztalatokból származik a könyv elméleti, de gyakorlati anyaga is, és hát van Erdélyben is, van Romániában is, érdemes élni vele, akinek erre van nyitottsága.
Mi határozza meg azt, hogy milyen módon éljünk, vagy kellene megéljük a hitet egy közösségben, vagy épp a családi körben?
Hát ebben nagyon sok kérdés van. Azt kérdezed, hogy hogyan élhetem meg a hitem a családi körben, a közösségben egyáltalán. Hát, ha van hitem, nem tudom nem megélni, szerintem. És hogyha van hitem, akkor minden téren, az életem minden területén ott van, és érvényesül. hogy ebben mennyire fékeznek, mennyire tesznek keresztbe, mennyire nehezítik a dolgomat, az más tészta, és ez tényleg megérne egy misét, hogy milyen az, amikor a család nem egyezik ki hitkérdésekben, és tabuként, akár tabuként kezeli, vagy ez egy ilyen elő nem vehető, vagy meg nem beszélhető téma. És vannak olyan családok is, ahol ezt természetesen és nagyon szépen együttesen is, közösségben, kis közösségben is meg lehet élni. Nekem van olyan kliensem, akit a hite miatt a munkahelyen hátrányos helyzetbe szorítják, egyenesen szorítják, hogy kevesebb bizalmat, kevesebb szakmai jártasságot látnak bele, csak azért, mert valamelyik hitközösséghez tartozik. Hát ilyenkor a közösség és a társadalom nagyon is befeszít ennek a dolognak, de próbára is teheti akár a hitet, és ez rendben is van, hogyha próbára teszi, mert minden próba után, minden konfliktus után valami új és valami meggyúrt következik, és a hit is egy olyan dolog, ami állandóan próbára tevődik, és valamilyen újabb egyensúlyi állapotba kerülünk, és folytatjuk tovább az életünket. De hogy az ilyenfajta megkülönböztetések, vagy az ilyenfajta hátrányok igencsak kellemetlenek, és sajnos vannak bőven a társadalmunkban.
Kinga, a befejezésül kiket hallgatnál a legszívesebben meghívottként az Összhangban, és miért, meg is lehet nevezni őket?
Nekem egy ember van a fejemben most, akiről igazából a három adás alatt egyszer hát meg is neveztem, de hogy igazából három adás alatt nagyon sokszor a fejemben volt, hogy vagy itt volt velem többször egy-egy párszor pszichológiai kérdésre való válaszadásom előtt azt kérdezem, hogy vajon ő erre mit mondana, mit gondolna erről. Ez az az ember, akivel írtam a könyvet, Hézser Gábor.
Kedves Kinga, szép lassan az Összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is. Ugyanakkor személy szerint sajnálom azokat a kérdéseket, melyek elmaradtak, majd meglátjuk, hogy ezekkel mi fog történni.
Köszönöm a meghívást, köszönöm a bizalmat, köszönöm, hogy ilyen sokszor visszahívtál. Nincs is ilyen tapasztalatom, hogy háromszor visszahívjanak ugyanarra a témára, úgyhogy részemről is köszönet.
Hát megkövetelték volna a kérdések, hogy még egyszer elgyere, de eljött, ezt nem fogadtad el a meghívást. Sajnáljuk, de én bízom abban, hogy mégis sort fogunk majd a közeljövőben ezekre is keríteni, és várjuk a kérdésekre a válaszaidat. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus egyetemi tanár, szupervizor nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.